Én Jónás jelentőségét és művészetének jegyeit mondjuk Dióhéjban talán úgy írhatnám le, hogy ő mindenek előtt kezdeményezője volt az ezredfordulón annak a művészi beszédmódnak, mondhatnám visszahódításnak, amely azt jelentette akkor, hogy egy költő hirtelen Baudelaire-i súllyal, kendőzetlen nyíltsággal újra visszaverekedi magát, vagy visszaverekedte magát a vers centrumába. Ez nekem is és másnak is annak idején hallatlan merészségnek tűnt, és hallatlan eltökéltséget követelt, ugyanis akkor és az utóbbi időben általában is azt tudom mondani, hogy az objektív líra uralkodónak vélt áramlatai után, ugye én magam is Nemes Nagy Ágnes tanítványa vagyok, gátlás nélkül artikulálta magát egy bizonyos világosan beszélő költői személyiség. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy Tamásnak a döntése az elmúlt években kvázi utólagos igazolást is nyert, hiszen még egy olyan jelentős, ám bár igen szemérmes és kényszeresen, objektíven beszélő szellem is, mint például Nemes Nagy Ágnes volt, mint egy visszakényszerült életművének az úgynevezett, én úgy szoktam mondani, versengő mellékágaiban a szubjektív líra területére visszakényszerült a szubjektív és mégiscsak legmélyebben hiteles gesztusokhoz. Tehát az én Baudelaire-t említettem, és Tamással kapcsolatban, és hát nem véletlen volt ez a célzás, mert számomra a Jónásnak a lírája ugyanúgy a meghökkentő és sokrétű lázadást jelenti, sőt tagadást is követelő katolikus szellemet jelenti. Ugye Baudelaire is ugyan egy sátános alkat volt, de hát voltak éppen katolikus költő volt, ő is ezt tudjuk. És ahogy ő írta, ugye az egyik versében azt írja, hogy ne keresd szívem, megzabálták, megették manzsé, megették az állatok, ahogy mondja a versben. Tehát Baudelaire maga is belátta, hogy nehezebb szeretni Isten, mint hinni benne, és ahogy ő is, és akárcsak attitűdje szerint egyik utóda Jónás Tamás, az utolsó napok egyfajta végítéletnek a elejében munkálkodik, és hozza létre a verseit. És ahogyan ez a nagy francia, talán azt mondhatnám, hogy a rosszból, a gyűlöletből merített, hát nem csak élvezetet, hanem esetleg igazságot is talált abban, és az ostobaság maszkjában fogalmazott meg döbbenetes lelki tényállásokat, úgy ezt utódjára is elmondhatjuk, mert hiszen talán kicsit meghökkentő módon Tamás is vállalta, és vállalja úgy látom a mai napig egy bizonyos szélső társadalmi ítéleti következményeit a közegnek, és hát ezt itt költői és társadalmi közeget egyaránt értek. Ezen azt értem, hogy mondjuk ha szavakba kéne foglalnom, akkor úgy mondhatnám, hogy az áldozati bárány, a kéjenc, a porhely, vagy akár a kábítószer függő bűnöző szerepét, vagy az Isten káromló, vagy akár a gyilkos agresszióiból eredő megvetést. Hiszen ez a vers, amiről itten beszéltünk, vagy szó van, a keresztények alkonya, ez tele van hasonló, hát mondhatnám azt is eretnek nézetekkel. Na most, ami nagyon fontos az ő költészeti, a művészi attitűdjére, arról azt mondhatnám, hogy ő a mai napig az egyik kitartó alakja, vagy képviselője annak a sokak által lesajnált költői ózsdiságnak, vagy művészi gyengélkedésnek bélyegzett gyakorlatnak, amely a cáfolhatatlan vallomás érvényével megnyilvánuló embernek a tónusát hozta vissza a költészetbe. Én ennek nagyon-nagyon örülök, és ellenkezőleg azt mondhatnám, hogy ez az az ember és az a fajta költészet és attitűd, amely egyszerűen alkalmatlan az úgynevezett szerepversre, vagy rühelli azt, és aki az úgynevezett felolvasások lármás és mondjuk hamis tárgyát torzított lírai produktum terjesztését egyszerűen nem kívánja. Na most, ami a konkrét versben is megnyilvánul, és az egész művészetére jellemző, azt én úgy szoktam mondani, hogy annak örülök, hogy az az érzésem van olvasás közben, hogy mintha ez a költő a szavak eredeti értelmében igyekezne kifejezni magát, a szavak eredeti értelmét igyekezne újra felsorakoztatni és hadrendbe állítani, és hát elutasítja, kimondottan, expressis verbis is elutasítja a semmire nem kötelező úgynevezett nyelvizésnek a ilyen-olyan könnyelmű játszadozását. Tehát ugyanúgy, ahogy ez a súlyos vers is, és az összes verse, és az egész költészete egzisztenciális töltetet hordoz, és mindig valamilyen belső sorsfordulónak a rögzítését körvonalazza, és hogy mondjam, hajlandó, még egyszer mondom, nagyon eltérő, szokványosan eltérő, akár eretnek beszédmódhoz is visszanyúlni. Nagyon fontosnak tartom, ahogy ebben a versben is sok-sok ponton föltűnik József Attila alakja. Ez is nagyon fontos, hogy az a bizonyos József Attilai hagyomány, alapállás, vagy szellemi gyökérzet, amelyhez a Tamás visszatér, állandóan visszatér, annak talán az a lényege, hogy az én-te viszonylatban, mint hogy ez a vers is, nem lehet pontosan tudni, hogy ez egy csalódott szerelmes, vagy a hitében, hogy mondjam, botrányosan megfogyatkozott embernek, halandónak a vallomása-e. Hiszen a vers különböző pontjaiban különböző pozícióra gondolhatnánk. Tehát azt mondhatnám, hogy a vallásos szókincs elegyedik itt a depresszív szerelmesnek a sírámaival, és mint egy ingatagát teszi bármiféle üdvözülésbe, idézőjelbe mondom ezt, reménykedő embernek a helyzetét. Talán emlékszik rá, hogy a Márk evangéliumban van a 9. fejezetben egy nagyon híres jelenet, ahol egy fiátnak gyógyulást kérő apa fordul Jézushoz, és akkor azt mondja, hogy hát aki hisz, az meggyógyul, és erre azt mondja ez az ember, hogy Uram, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Szóval, hogy mind a kettő előfordul ugyanúgy ebben a versben is, és ez a kettőnek az egymásra vetülése, amely egyébként a vers egyik pontján szinte a keresztre feszített Jézusnak a szavát is felidézi, ugye beteljesedett, és stb. Ott elhangzik az is, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. Tehát az evangéliumnak az egyik legkevésbé, hogy mondjam, magyarázható vagy érthető mondatáról van itt szó, de mindenképpen egy nagyon megrendült hitnek vagy reménykedésnek a kifejeződése. Gyönyörű a versben egyébként az a szó, ez a megtelt szívű ember szó, ez a megtelt szív, ez csodálatos ebben az átok és áldás sorozatban. Ez is egyébként József Attilát idézi. És például ugye a nincsen apám se anyámat idézi, vagy az egész József Attila káromlásokban felmagasodó és szitkokban feltisztuló kései költészetét idézi. Hát gondoljunk a Nagyon fájra, vagy gondoljunk aki szeretni gyáva vagy című verse, ugye, amely már a címében is, a Tamásnál is ezzel indul ez a vers. Tehát ahogy elkezdjük olvasni, rögtön felidéződik ez a vers. Vagy József Attila egyik kései versében, az íme hát megleltem hazámatban, van ez a sor, ugye, hogy ki tűzhelyet, családot már végképp másoknak remél. Ugye egy nagyon hasonló fordulat van ebben a versben is. Na mostan nincs időnk a verset konkrétan elemezni, de még egy pár szót mondanék a vers formájáról. Ugye a szonet, mint olyan, ez egy szonet füzér, és a szonetnek azt a változatát mutatja, amelyet többek között például Szabó Lőrinc is használt, tehát nem különülnek el a kvártettek és a tercettek egymástól, hanem egymásra van tolva a 14 sor, és hát 14 szonet, tehát egy szonet sorozat, és egy mesterszonet zárja a 15-ként a sorozatot. Maga a szonet forma is nagyon érdekes, hogy ezt választja, hiszen a szonet, mint olyan, ez szűk, én is nagyon sok szonettet írtam, kb. 600-at vagy 800-at nem számoltam, de én magam is tehát átéltem azt, hogy ez a forma, ez a kb. 800 éves forma, ez szűk és egyszer mint tág is, mint forma. Ez szinte követeli, vagy sok esetben követeli a maximaszerű tömény fogalmazásra késztető gondolkodást, vagy fogalmazást, és néha az az ember érzése, hogy nincs se eleje, se vége, csak anyaga van. Annak idején Kölcsey Ferencnek volt egy gyönyörű tanulmánya Szemere Pál szonetjeiről, és hát abban szonet árad, pedig 5 szonetről van szó ottan abban az esetben, tehát Szemerének 5 szonetjéről írt Kölcsey, csodálatos az a kb. 3-4 oldalas kis esszé, és már ott szonet áradástól óvja például Szemerét. A szonetnek ugyanis megvan az a természete furcsa módon, hogy szaporodik érdekes módon. Hát gondoljon arra, hogy a magyar irodalomban is ugye nem csak József Attilának van ilyen sorozata, de hát szonet könyveket írt például Vörös Sándor vagy Tandori Dezső a Még így se kötetben, vagy mások. Úgyhogy ez a szonet, mint olyan, nagyon érdekes örökké megújulásra képes forma, és talán azt is mondhatnám, hogy azért viseli el ezt a fajta fogalmazásmódot, amit Jónás itt alkalmaz, hogy ugye minden sor önmagában szinte zárt, ponttal befejezett soráthajlás nélküli sor. Nem is annyira struktúra ez a szonet, vagy textúra, hanem inkább egy virtuális tér, amelyben a költő minden módon kimérheti a lépését, és a tetszése szerint bebútorozhatja a versnek a terét. Van egy nagyon fontos tulajdonsága egyébként még a szonetnek, és ez nagyon alkalmasnak bizonyult ebben a szerintem csodálatos versben, a magyar irodalom egyik, kortárs magyar irodalom egyik legmegrendítőbb verse, és én Tamást egyébként is a legnagyobb kortárs költők közé sorolom. A szonetnek ugyanis van egy, a szonet ugyanis eminensen szellemi forma szerintem, amely valahogy úgy mondanám, hogy illik az érettség szelleméhez, a visszatekintés, az összegzés gesztusaihoz, az összegzés igényéhez, és nem csak pusztán a primér tapasztalatok megfogalmazásához, hanem a leszűrt, a származékos tapasztalatoknak a megfogalmazásához is. Tehát valahogy úgy is mondhatnám, hogy ebben az esetben a szonett a világ megszellemítésének a hordozó anyaga itt ebben a versben. Ahogy azt mondhatnám, hogy ez olyan ez a vers, hogy szinte, hogy mondjam, az egyes állítások, mintha önmagukban hordoznák erejüket, és nem kapaszkodnak egymásra, nem is erősödnek, nincs fokozási értékük, nincs lineáris tervezetük, hogy úgy mondjam, hanem a mondatok amúgy tétel formájában ömlenek az emberre, mintha egyenként kell, arra kötelezne minket ez a költő, hogy egyenként fontoljuk meg őket, vegyük át őket egyenként, és élvezzük sodró és az süvítő, szinte azt mondhatnám süvítő erejüket. Mindegyik, mintha a maga kikeményített medrében feküdne és illeszkedne, de olyan nehézsége, hogy szinte mozdíthatatlanul. Tehát valami zuhogás van, ugyanakkor a költőben, ezt mondja is a versben, hogy valami nagy zuhanás érzését írja le, de ez a zuhanás, emlékszem egyszer, Hölderlin írja ezt, hogy fölfelé is zuhanhat az ember. Tehát ebben a versben is ezt a fölfelé zuhanást érzékeljük, a hölderlini értelemben is, amely véget is érhet bármikor, a célba érés biztosítéka nélkül, úgy érzem, de meg is szakadhat valamiféle időtlen ébredéssel, vagy végleges kiszakadással, vagy kirekesztődéssel, netán botránnyal, vagy eszméletvesztéssel. Hogy tulajdonképpen nem hámozható ki pontosan, hogy itt voltak éppen ez egy nőnek szól-e, vagy egy másik embernek szól, vagy Jézus beszél netán az Istenhez az ő csalódásáról, mert az ő feladata és terve tulajdonképpen az emberiség megváltása, hogy úgy mondjam, úgy érzi, csődöt mondott, vagy nem sikerült. Mert miért mondaná egyébként, hogy miért hagytál el engem, hiszen hát ezt mondja a kereszten, nem? Tehát valahogy a kettő, van egy általános, a cím is erre utal, hogy kudarc, hogy keresztények, ez a címe, keresztények alkonya, ugye? Mintha a kereszténység végét érzékelnénk, mintha annak az alapvető, hogy mondjam, a hit, remény, szeretetnek a végét érzékelnénk, és tényleg van most, jelen pillanatban, és hát nem akarok konkrétumokra térni, háborúra, meg egyebekre, de az embernek ezt az alapvető, ezt a botrányszerű érzetét, ami Pilinszky ezt a szót használta a holokausztra, botrány, a század botránya. Hogyha mint hogy ez a botrány érzet az emberiségen, mintha viszintesen, és az emberi léleken viszintesen végigfeküdne, ezt fejezi ki számomra ez a megrendítés. Másra vetített egzisztenciális tapasztalatok, de az alapérzés az mindenképpen valamiféle, ahogy mondtam, valamiféle megrökönyödésre fut ki, vagy az az alapérzés, amit ő részletezni kíván. És nem is lehet ezt én szerintem a költészetben, ugye hát József Attila azt mondja, a líra logika, de nem tudomány. Hát, hogy mit értünk logikán, azt most nem tudom megmondani, de a költészetnek vannak lóugrásai, van onnak olyan beszédek, hát most nem akarok az avantgárd különböző ágazataihoz nyúlni, vagy arra utalni, de a költészetben, különösen például a József Attila típusú eszméletben, és ilyen a Jónásé is, vannak az eszméletnek olyan villanásai, ahol az ember hirtelen valami nagy fénynek és nagy szakadéknak is a megnyilását egyszerre érzékeli, érdekes módon a kettőt egyszerre érzékeli, és talán A Jónás költészete is számomra, azt mondhatnám kissé, hogy mondjam, én most a rajongás hangján beszélek, de én így élek vele együtt, hogy őt nem csak korunk egyik költőzési szempontból fénypontjának tartom, hanem szinte fényforrásnak tartom. Mert mondom, ez a vers is olyan, hogy egyenként kell szinte nyelvünkre venni, elszopogatni ezeket a csodálatos sorokat. Ebben együtt van, együvé érett ezekben a sorokban a jó utáni áhítozás és a szokványos erkölcsi mértékektől való elrugaszkodottság, a testnek, a húsnak, ahogy a nyugati nyelvekben mondják, a húsnak és a szellemnek a jelenléte, az örökké valóság hívása és ugyanakkor a földi édességek óhaja, a bűntudat, ami ugye József Attilára, és a bűn, miért nincs bűnöm, ha van, ilyenfajta bűntudatnak és a tisztasággal való büszkélkedésnek az összesodottsága, és aztán persze a bántalmaknak a megjelenítése, szinte szórása és ugyanakkor a megszeppenés, ugyanakkor a sebek számlálása és a megtépázási mánia, a másik bántásának a mániája, ami sokszor Jónásnál megvan. És persze hát, tehát minden és mindennek az ellentetje egy láthatatlanul elrejlő és ugyanakkor nyíltan beszélő, egyenesen beszélő és sajgó költői szívben. Hát ez, ami engem megdöbbent, ez az összetettség, ez az összegyúrtság, és furcsa egység, és mégis humanitás, érdekes. Ahogy Baudelaire-nél is a legsötétebb, legsátánosabb verseiben is valamiféle katartikus érzéssel tesszük le. Én állandóan olvasom például Baudelaire-t, meg van néhány költő. Ugyanezt érzékelem Jónásnál is, hogy bármilyen szörnyű csalódottságáról, vagy szörnyű tényállást ír le, de mindig úgy teszem le a verset, hogy valami módon visszatáltam, legalább csak egy lélegzetnyi értelemben, vagy mértékben a jóhoz. Mert kétségtelen, hogy Jónás azt hiszem, hogy a jónak a hordozója ebben a romlott világban.